a Cold Start-nak a tök jó kezdését. Mi legyen az a pár mondat, amivel már, és a szerkesztő úr már tolja a kérdéket. Úgyhogy visszatért a sör amúgy, ez csak is kizárólag pont miattad, mert hogy mondtad, sörös srác, visszahozzuk ezt a legendát. Úgyhogy, és hogyha ez a műsor amúgy jobb lesz, mint az előző, mert most írok, iszok sört, akkor szerintem hivatalosan is alkoholbeteg vagyok.
Akkor egy törvény lesz.
Igen, tehát úgy roncsátok el, hogy nehogy azt lehessen mondani, hogy Ricsi, neked sört kell innen. Hát akkor sok szeretettel köszöntünk mindenkit, minden kedves hallgatót, illetve nézőt. Ez itt az Airsoft Armory podcast 34. Airsoft Armory? Csak simán Armory podcast, ugye? Hát össze-vissza beszélek, jó? Tehát, hölgyeim és uraim, ezt most meg fogjuk vágni, de hogy nem fogjuk megvágni. Armory podcast 34. rész. És pisztolyokról fogunk beszélni. Előre láthatólag, vagyis hát egészen biztosan, 2 darab részben fogunk beszélni a pisztolyokról, ugyanis amikor elkezdtük írni a koncepcióját ennek a résznek, akkor rájöttünk, hogy most vagy éppen belemegyünk ebbe a témába, és egy óra alatt minden felszínesen fogunk átbeszélni, vagy pedig tényleg kibeszéljük az egész részt, hogy akár kezdőnek, akár haladónak is informatív anyagot tudjunk összeállítani, illetve szeretnénk egy olyan műsort csinálni, hogyha bárki kezdő airsoftos azt mondja, hogy hát milyen pisztolyt vegyek, vagy mit kell tudni egyáltalán a pisztolyokról, akkor bárki, aki ezt hallgatja, vagy hallgatta, akkor be tudja tolni ezt a linket, hogy ez tök jó. Úgyhogy próbálkoztunk már két részes adásokkal, ezt nagyon fontos elmondani. Valahogy nekünk az a tapasztalatunk, hogy a második részre azért a hallgatók elfáradnak, de most neki megyünk még egyszer. Reméljük, hogy a második részt is ugyanennyien fogjátok hallgatni. Az első részben általánosságban fogunk beszélni a pisztolyokról, a pisztolyok működéséről, milyen működési elvek vannak, mi mit preferálunk, milyen gyártók vannak, van-e olyan, hogy kezdő pisztoly egyáltalán, illetve a második részben viszont már nagyon kőkeményen bele fogunk menni abba, hogy hát lesz egy kis GBB történelem, illetve tuningolásról, konkrét márkákról, típusokról fogunk beszélgetni, mit vegyünk, mit ne vegyünk, mire figyeljünk, úgyhogy próbálunk egy nagyon érdekes adást összehozni. Természetesen ma se leszek egyedül, itt van velünk a Toyomorsz Armory szerkesztőségének most már oszlopos tagja, Kolbó, aki hát szerintem duplán izgul, mert hogy ez lesz a második adása, illetve nagyon sokat mondtuk neki, hogy artikuláljon és jobban figyeljen oda, hogy érthető legyen, amit mond. Úgyhogy, illetve elhoztuk szerintünk a szakma szakértőjét, vagy hát legalábbis egy olyan embert, aki nálunk sokkal, de sokkal többet tud a pisztolyok világáról, Korsos Kristóf, Batmaus, sok szeretettel köszöntünk itt a
köszönöm szépen
stúdiumban.
Egyben megtisztelő és hiszelkő.
Kezdjünk veled, mivel új vagy itt, és az újak mindig be szoktak mutatkozni. Mikor találkoztál az Airsofttal, honnan jött a pisztoly szerelem, illetve a GBB Hungary-ről azért pár dolgot mondj erről a Facebook oldalról.
Persze. Alapvetően ugye én is még jó a fiatalabban, és PC gaming kapcsán kerültem szóba az Airsoft-tal, és ott is egyébként jellemzően egy Starker LARP készülődés miatt, és akkor figyeltem fel, hogy ez milyen sport, mi, meg hogy, meg merre. És ugye jellemzően akkor jelent meg ugye a Tomekéknak ez az Airsoft bemutató videója, ami egyébként szerintem egy tök jó anyag lett, mert ugye jól áthozta azt, ami miatt én az Airsoft-tal szeretem, hogy ez egy ilyen csapatsport, ami inkább a szórakozásról, meg a taktikai labdakidobósról szól, kb. Számomra így ezt jelenti az Airsoft, az, hogy társaságban vagyunk, és jól érezzük magunkat, és sportolunk, de mégis szórakozunk. És alapvetően így 2007-2008 körül kezdtem el ezt az egész sportot így, mint aktívan játékos, tehát azért van mögöttem egy pár év szerencsére, és ott a helyi játékosoknál volt egy-két pisztoly, meg egyéb eszköz, és ugye, mint kezdő, próbál az ember ismerkedni, hogy mi van a pályán, milyen fegyverek, replikák, felszerelések, minden egyéb más van. És hát meg kell mondanom, azonnal megtetszett, hogy ó, hogy a pisztoly, hogy úgy működik, mint az igazi.
De akkor nem csak az Airsoft szerelem elsülátása, hanem a pisztoly
igen,
is.
Igen. Tehát ez a kb. Az, ami maga az Airsoft része is, hogy ez a szimuláció úgy néz ki, mint az éles, és már talán úgy is működik, vagy legalább súlyba elrendezésben olyan, és innen is jött ez a szerelem. Az, hogy ez a kicsit szerelgetősebb technikai része, ez meg akkor jött, amikor jöttek az első gondok és problémák, és hát nem volt, aki ezzel foglalkozzon, nem is nagyon volt róla info, hogy mit, hogy merre, és hát akkor nincs más, mint inkább ilyen műszaki jellegű ember vagyok, így fogtam, és akkor szétborít, megnézzük, mi a baj. Ó, egy rugó, kicseréljük, oké. Hát most össze-vissza lő, akkor jó, gumicsere, oké. És akkor így elindultam ugye a lejtőn, vagy az emelkedőn, ki hogy fogja föl. És aztán persze ugye a csapattársak is elkezdték venni az eszközöket, és nézegették, hogy milyen jó a GBB, de hogy ez a baja, az a baja, hogy mit vegyünk, olcsót, ne olcsót, stb. És ugye elindult ez, hogy akkor segíteni másoknak szerelgetésbe, vagy tanácsadásba, vagy hogy mit vegyen, mit válasszon. És utána az idők alatt, így nagyjából 2014-15 körül elkezdődött nálam nagyon erősen a GBB-r vonal, ami ugye ugyanaz, mint a pisztolyban, csak nagyban,
igen.
Karabé, és kőkeményen az, hogy belemenni abba, hogy minél realisztikusabb legyen, súlyelosztásban, működésben, mindenben, lassan már egyébként ott tartunk. És hát egy elég problémás darabot választottam, és akkor így muszáj voltam belásni magam a témába, abba, hogy tudjak is vele játszani. Egyébként egy LGM M4-esről van szó, ami egy híresen rossz konstrukciónak a rossz másolata, vagy ez talán élhető, javítható másolata. És ott indult el ez az egész. Aztán maga a GBB Hungary, mint oldal, onnan indult el, hogy megkaptam ugyanazt a százezredjére ugyanazt a kérdést, amit már megválaszoltam személyesen, fórumon, stb. És akkor fogtam magam, kis kézikamera, és akkor hát vegyünk fel egy videót, elmagyarázom, hogy mit, hogy, hogyan, és akkor így tökre mondták, sokan mondták, hogy jó a videó, hogy nagyon informatív, de hogy túl hosszú, tehát közöltem, hogy ez a lényege, hogy túl hosszúak a videók,
mert minden
hogy,
van benne.
Hogy minden benne van, tehát hogy igyekszem egy témáról úgy beszélni a videóim alatt, hogy az első alapelvem, hogy van mögötte háttértudás, tehát nem teszek föl videót úgy, és nem is vagyok hajlandó úgy föltenni, hogy nincs mögötte valós tapasztalat, tehát hogy volt ilyen replikám, használtam, vagy legalább látok olyan embert, akinek ilyen replikája van, és tudom, hogy régóta használja, beszélek vele, kikérdezem, stb., de egyébként a videón látható eszközök javarésze az saját tulajdonban is volt, és valahogy ez így elindult, hogy egy újabb videó, jaj, akkor láttam, ilyet is van, ilyen is, fotóztam ilyet, és akkor jöttek a kérdések, hogy ez erről mit gondolsz, arról mit gondolsz, és akkor ebből lett egy ilyen közel 150-160 videós csatorna, illetve ami így érdekes megjegyezni, hogy egy tök nagy fényképalbum, ami úgy van, hogy ugye felmész a Facebookra, a GBB Hungary, fényképek, fényképalbumok. És lassan már nincs olyan típus, amiről nincs fénykép. Tehát, hogyha valaki így keres egy pisztolyt, vagy egy karabét, és úgy nézi, hogy na ez hogyan néz ki, akkor így lehet, hogy fölmész oda, akkor találsz róla olyan fényképet, amiből meg tudod ítélni, hogy mind néz ki, és egyébként ez is a lényeg, hogy jön valami, szétfotózom a francba, nem foglalkozok vele, hogy most szép a környezet, stb., nem tényleg ilyen dokumentáció széllel, hogy akkor ott a fotó, úgyis nálam van a replika, akkor gyűjtsük az infót, és tegyük közzé. És itt jön a másik dolog, amivel sokan szembesülnek és csodálkoznak, hogy ezt az oldalt teljesen egyedül csinálom, ugye munka
tehát,
mellett.
Nincs csapat mögötte, hanem
semmi, csak egyedül csinálom. Úgyhogy van mögött egy átlag munka, ahol nagyon sokat túlórázom, rengeteget dolgozom, rengeteg energiát és erőfeszítést teszek bele a munkámba, és egyébként, illetve ugye most már két gyermekes apuka is vagyok, tehát így az időm egyre kevesebb, és egyébként ez a csatornán is meglátszik, mert az utóbbi időben egyre kevesebb videó került föl. Tehát most úgy néz ki a csatornám, hogy nagyjából 6-8 anyagra van fölvéve videó, de valahogy sose veszem rá magam arra, hogy ezeket megvágjam és kitegyem, pedig kellene, mert azért szerintem még mindig nagyon jó kis anyagok vannak így elraktározva, meg rengeteg olyan dolog van, hogy nem tudom, a stúdióba körbenéztek, nem egy hoztam be, amik így jövőbeli videóanyagok lesznek és lehetnének. Csak az a fránya idő, hogy most...
Igen, sajnos ez ilyenkor ez a hobbi és karrier kérdése, ez állandóan tehát probléma.
Igen, nem egyszer volt már így, hogy bejelentettem, hogy abba hagyom, ez többé-kevésbé így is történt, aztán valahogy a szívem mindig visszahúzott, hogy hát én az a fajta ember vagyok, aki ezt a kérdést tesznek föl, szeret segíteni, és ő próbálok, hogy mondjam, ilyen közösségépítő jelleggel felfogni ezt a felét, hogy felelősséggel és segítőkészséggel támogatni a közösséget. Szerencsére ennek látom is a nyomait, mert tényleg azt tudom mondani, hogy a GBBR-ek, meg a pisztolyok, de főleg a GBBR-ek száma kis hazánkban egyre jobban megnőtt, és tök jól látni, hogy úgymond a munkásság, ami jegyei így látszanak, hogy most már nem az van, hogy van egy 100 fős játék, és egy GBBR van kint, hanem mondjuk van egy 100 fős játék, és most már ilyen 15-20 GBBR kint
szépen
van.
Szépen lassan is begyűrűzik.
Elindul, így van, és tök jó élmény, hogy azért a javarészét ezeknek a fegyvereknek láttam élőben, talán még szereltem is, vagy hozzám kapcsolják, hogy hát azért lett megvéve, mert hogy hát láttam a videódat, és hogy mondtad, hogy lehet, hogy ez jó is, meg működik is, meg rankó is, mert például a pisztolyok az egy egész bejáratott téma, meg egy bejáratott dolog, mindenki vesz, de mondjuk karabét meg nem, mert hogy szerintem elavult info miatt nem merik megvenni, mert mondjuk 8 vagy 10 évvel ezelőtt info alapján azt mondják, hogy nem jók, aztán közben van köztük jó is. Viszont pisztoly az egy olyan dolog, hogy vagy mint másodlagos, vagy egy olyan dolog, hogy szinte mindenkinél szóba kerül, és ezért is volt egy tök jó kezdeményezés, hogy beszéljünk erről, mert
mert van miről beszélni.
Egy jó téma.
Figyelj, kezdjük az alapoknál, jó? Tehát, hogy ilyen verbálisan képzeljünk, vagy hát verbálisan próbáljunk meg szétszedni egy pisztolyt, jó? Én, amikor annó annak idején letettem a fegyverismereti vizsgámat, akkor az én instruktorom azt mondta, hogy a főbb alkatrészeket, a főbb részeit a pisztolynak úgy lehet nagyon jól elsajátítani vizsgára, hogy megy a két paraszt, az egyik azt mondja a másiknak, hogy cső, mit csinálsz, a másik annyit mondta, hogy cső, szántok. És akkor ebbe benne van minden, hogy cső, szántok. De hogy ezen kívül én innen jegyeztem amúgy meg, de hogy áll össze egy fegyver, egy pisztoly? Tehát mik a főbb alkatrészek, mik a fontosabb részei, amire kell figyelni, milyen működésű elvű pisztolyok léteznek ma az Airsoft piacon?
Alapvetően a meghajtási rendszer szerint szoktuk őket csoportosítani, legalábbis az Airsoft pisztolyokat. Ugye alapvetően ott kezdődik, hogy mind légfegyvernek számít. És az első egyébként nem nagyon említett példa, az a rugós springes pisztolyok létezik, de általában ezek ilyen displaygun, kiállítási darab, lárpolásra, vagy csúnyán mondva otthon a gyerekkel szórakozunk kategória, egy ismerkedésre jó, tök jó, hogy van, kirakod a vitrínbe, egyszer felhúzod egy rugót, egy dugattyút rögzítve, úgy, mint egy sniperbe, vagy egy shotgunbe, és egyszer adhatsz le egy lövés, majd ismét ugye csőre töltés végzése után ismét tudod használni. Nincs komoly lőtávjuk, nem lehet őket komolyan játékon használni, tehát ez abszolút ez a kuriózum és élmény és fegyverben gyönyörködés szempontja az, ami őket érinti. Majd ugye van a következő csoport, ahogy én szoktam őket gúnyolni, a mini algek, ugye ezek az alpek, amit ugye az ismert japán gyártó által ugye Maruinak köszönhetjük. Alapvetően ugyanaz a működési elvük, mint az algeknek, hogy motor, akkumulátor és egy meghajtó szerkezet működteti őket. Megvan a maguk hátrányai, viszont annyiban jók, hogy meglehetősen igénytelenek, olcsóak, könnyen beszerezhetőek, könnyen tarthatóak, és nem nagyon kell velük foglalkozni. Cserébe gyengék, kicsi a lőtávjuk, és a hatékonyságuk is azért elősen megkérdőjelezhető, de van más olyan szempontjuk is, hogy mondjuk télen-nyáron működnek, és emiatt egy ideális másodlagos fegyverek lehetnek, de én például magam részéről nem nagyon szeretem őket, mert ha...
Az alkatrésze ellátottsága mekkora?
Egyre jobb. Ugye az utóbbi időben ugye van egy olasz gyártó, aki kifejezetten AEP specifikus alkatrészeket is ad ki, és általuk ugye sokkal jobb az alkatrész ellátottságuk, illetve a tuning potenciáljuk is. Viszont méretükből adódóan az a gearbox, ami bennük van, nem bír el egy nagy terhelést, tehát alapvetően az a 250 FPS-re felhúzod, és imádkozó, hogy nem törik ripityára, és emiatt a tuning potenciáljuk és a még inkább használhatóságra törekvésük az korlátozott. Tehát azért a 20 méteren belül vagyunk, és örülünk, ha megérzik és megadják a találatot, az egy jó dolog.
És őkinek ajánlanád az olyan megvásárlását, úgymond gázos helyett? Hát, kinek lehet jó?
Első körben azok, akik szeretnek minden körülmény közt játszani, és nekik az igényük, hogy az a fegyver az biztosan működjön. Tipikus példa, hogy télen akarod használni. Télen kell egy másodlagos, mert mondjuk sniper vagy DMR vagy support vagy valami, és kötelező a másodlagos, akkor az AEP egy nagyon-nagyon jó opció. Talán ilyen szempontból az egyik legjobb opció. Igazából szerintem az az elsődleges és a legindokoltabb. Az Ajatnél még azt szólhat mellé, hogy nagyon kezdőként szintén egy jó opció, mert igénytelen, nem kell karbantartani, legyen az aksia feltöltve, meg legyen benne a BB, aztán ennyi. Tehát igazából ez is egy nagy előnye az Alpnek, és talán az összes kategóriák között ezért az egyik legjobb befutó másodlagosba. Viszont, mint mondtam, én a használhatóságát azért erősen megkérdőjelezem, mert 182 FPS, azt tudjuk, hogy mondjuk egy plétkeriért kopogtatsz vele, full autón is rátolhatod a 30 BB-t, nem biztos, hogy meg fogja adni a találatot az illető, mert nem érzi. Nagy épületben tűzharcnál van annyi zaj, hogy nem fogod hallani a kopogás, mert annyira erőtlen és gyenge.
Világos. Jó. Aztán ugye jönnek a gázos pisztolyok.
Így van. Itt is alapvetően két fő kategóriára tudnám őket csak fortosítani, az pedig az, hogy a szárnyuk milyen módon működik. Mozog, vagy nem mozog? Ha nem mozog, ugye non-blowback, nem szárnátra siklásos, nem visszamozgásos pisztoly, vagy fegyver, illetve ugye van a GBB-k, ahogy a szárn mozog, csattog, hangot ad, és ez a klasszikus öntöltő módon működik. Ezeknek is megvan a saját jellezetességeik. Tehát az MBB, én azt vettem észre, hogy főleg az ilyen sniper, DMR beállítottságú játékosoknál nagyon népszerű, mert elsősorban halk, és mivel a szán nem mozog, a gáz felhasználása és a hideg idő tűrése az meglehetősen jó. A gázos replikáknak egyébként az egyik legnagyobb rákfenéje maga a hajtóanyag. Ugye alapvetően úgy működnek, hogy cseppfolyósított gázokat töltünk a tárba, propánt, vagy különböző klímagázokat, mint 134-el, meg társai, elég sokféle fajta van, de az alapvetően a legtöbb user ugye propánt ismeri, mint green, ami ugye propán és szilikon kenőanyag keveréke, illetve némi illatanyag és egyéb anyagok. És van egy ilyen jellegzetessége az egész rendszernek, mind a kettőnek, hogy egy apró szelepen keresztül adagolunk gázt, a fúvókán keresztül a BB-t csőben kitolva, és ez úgy működik, hogy a gáz az gyakorlatilag átalakul, és cseppfolyósból légneművé alakul, ami nagy energia felszabadulásra jár, és ugye emiatt ugye hőelvonás történik a közvetlen környezetébe. Ezt a user úgy fogja érzékelni, hogy a tár, a szán, a nózi elkezdenek lehűlni, majd fagyni, és bizony ezeknek a hajtógázoknak megvan a saját nyomás értékeik, ahol bizonyos hőmérsékleten bizonyos nyomással működnek. És ugye igaz rájuk, hogy minél hidegebb van, annál alacsonyabb a nyomás, annál rosszabb ugye ez a tágulási specifikációjuk, és innentől kezdve a használhatóságuk is egyre rosszabb lesz. Minél hidegebb az idő, annál kevésbé működnek hatékonyan a gázos replikák, és ebben az MBB-k rendkívül jók, hogy kevés gázt adagolnak, és azt is meglehetősen jól hasznosítják, miközben általában egy egész, van a típusok, amiknek tök jó hop-up rendszere van, nagyon pontos, nem ritka esetben ezek az MBB-k akár egy AEG-nél is pontosabbak, messzebbre lőnek, és amit mondtam, hogy szinte full hangtalanok, tehát így olyan, egy, hogy 5 méter.
Egy beszúró kérdést, ha már green gázról beszéltünk, ugye van a piacon a red gáz, tehát
meg a black, meg a pro.
Mi a különbség? Tehát, hogyha most egy kezdőjátékos bemegy, és gáz szeretne választani, akkor mire számítson, mire készüljön? Mi a green, mi a red, mi a black?
Alapvetően, hogy ezeket a gázokat a nyomásuk és a felhasználási metódusukkal lehet őket csoportosítani. Én úgy szoktam csoportosítani, vannak a japán gázok, amikor kifejezetten ugye a műanyagszános, japán tervezésű, gyengébb vagy gyengébb konstrukciójú replikákból javasolt, ilyen mondjuk a Puff Dino-nak van egy ilyen marui gáza, vagy a VL-nek a Nuprol 1.0-ja, vagy az AB-nek ez a zöld palaszkos 144-el, 134-el, és ezek kifejezetten alacsony nyomású, gyengébb gázok, majd utána a következő kategória a green gázok, ami ugye propán, szilikonanyag és a többi. A fölött van egyel magasabb kategóriában, ugye érdekes módon ezeket az erősebb gázokat már ugye színnel jelölik, hogy ugye van a blue, az ami a japán, a green, ami a standard, és akkor red, meg a black. Most ugye a red gáz, ő már némileg erősebb, mint a green, és alapvetően ez a normál időjárás és 15 fok közötti kategóriába a tehető, ahol azt érzed, hogy maga a replika egy picivel, mint ahogy combosabb, erősebb lenne a gringászhoz képest nyilván. Ez az átmeneti hideg időszakra tök jó alternatíva, és még működik vele a pisztoly, vagy egyszerűen, ha mondjuk nem játékon használod a fegyver, de szeretnéd azt, hogy mondjuk a kertben lövöldözés élménydúsabb legyen, még akkor szoktuk ezeket a gázokat használni és alkalmazni, hogy kicsit jobban rúgjon, nagyobb legyen a hangja. És a Black Gas ennek a csúcsa, ahol ő neki olyan az üzemi nyomása 5 fokon, mintha Green Gas használná nyári melegben, ami azért jelentősen megviseli a replikák belső alkatrészeit, erősebb a kopás, nagyobb az alkatrésztörés lehetősége, és például a Black Gas-t is úgy szoktam mondani, hogy mondjuk mínusz és 10 fok közötti tartományban merném használni. Tehát hogy alapvetően összefoglalva, hogy a japán meg a blue gázok ugye a műanyagszános replikákban, green gáz általános felhasználás mondjuk 20-25 fok fölött, van a red gáz, ami ugye 15-25 fok fölött, 15-25 között, és ugye a black gáz, amit pedig inkább 15 fok alatt, és kiemelem, hogy alatt, mert mondjuk 25 fokban ő már veszélyesen nagy nyomású, tehát ott már a tár, ha black gázzal van töltve, akkor már kicsit jobban oda kell figyelni, hogy leeresztette a gázt, és mondjuk ne az erkélyen lévő szekrénybe rakjam el a tárat, mert aztán, ha szétrobban, baj lehet belőle, vagy kocsiban hagyod.
Árszempontjából van különbség, drágább?
Elég jelentős. Egyrészt ezek az erősebb nyomású gázokból nem sok gyártó van. Ugye jelenleg a Nimrod és a VE árul és gyárt ilyen gázokat. Alapvetően azt mondom, hogy a green gáz mondjuk belőjük ilyen 3-5 ezer forint közé, akkor e fölött kezdődik a red, és a black az még a fölött, tehát ez a red gáz az ilyen 6-7-8 ezer, a black gáz még már 8 és 10 között valahol. És ugye van még egy speciális csoport, a fűtőgázok, én igazából így szoktam őket jellemezni, propán és propilén, ami ugye azt jelenti, hogy kenőanyag nélkül tisztán használt és alkalmazott gáz, aminek megint megvan a maga nagy előnye, hogy nincs benne kenőanyag, és azt fogod tapasztalni, hogy a replikát, a rendszere teljesen másképp működik, mint a megtáltasodott volna. Tehát olyan, hogy nincs benne kenőanyag, nincs, ami roncsa a baby és a hop-up gumi között a kapcsolatot, tehát az, hogy csúszossá teszi a gumit, illetve ugye maga a hop-up gumi is nem öregszik olyan mértékben, mert ugye a gumi az a szilikonnal reagál olyan módon, hogy megszívja magát vele, és egy ilyen nyúlós, elpuhult, erőtlen gumidarab lesz belőle. Ugye újabban azért is kísérleteznek a gyártók, hogy szilikon gumit használnak, aminek megint megvan az előnye, meg a hátránya is. Ezt szerintem majd inkább később esélyük meg. Viszont ezeknek a fűtőgázoknak a hátránya, hogy nincs bennük illatanyag, és ugye biztos tapasztaltátok, ha mondjuk sima propánt, vagy kempinggáz szivárog, akkor azt belélegzed, hogy tök jó fejfájást tud okozni. Ha mondjuk egész nap azzal játszol, akkor a dehidratáció mellett mondjuk az is lehet, hogy így ketten együtt egy jó kis kiadós fejfájást fognak okozni, meg a szag. Tehát ez a viccelődni, hogy már érzem a szagodat, hogy jössz megint a gázos szaraiddal. Ez egyébként abszolút igaz, és ezek a gázok egyébként elvileg nem tölthető palaszba jönnek, és újabban ugye elég sokat kísérletezünk azzal, hogy hogyan tegyük tölthetővé. Hát a tökéletes recept még nincs meg rá, én legalábbis úgy érzem, hogy még mindig nem létezik rá, kísérletezünk vele, de ha ez mondjuk összejön, egy tök költséghatékony megoldás lehet, mert mondjuk egy 10 kilós gáztöltet, az mondjuk 10 ezer forint, meg a palaszbetét 25, akkor mondjuk 10.000 forint ráköltéssel, meg a hozzá szükséges eszközzel örök életre van gázott körülbelül. Ezért is egy érdemes és említendő példa.
Jó, hát ezt mi meglátjuk, ez a jövő, gondolom. Tehát, hogy
így van, és még mindig van egy hajtógáz, amit külön szoktunk említeni, ugye a széndioxid, CO2, amit legtöbbször ugye 12 grammos patron kapcsán ismerünk, illetve ugye aki fegyveres körzetben van, vagy környéken van, ugye a légfegyverek által ugye a 8 g-os patronokat is jól ismeri, illetve a 88 g-os patronokat is jól ismeri, ugye nagyon sok sportlévész által. Ez is egy nagyon jó hajtóanyag, hiszen nagyon nagy nyomás alatt dolgozik, és ezért a hideg időt egészen jól viseli, kivéve ha mondjuk a benne lévő kenőanyag fagyás miatt egy akadályt nem okoz a szelepben, mondjuk egy elfagyás miatt, így alapvetően így ezek a hajtóanyagok vannak. És ugye visszakanyarodva a témához, az MBB-k ezért is borzasztóan jók, mert szinte mínuszok között is üzembiztosan és megbízhatóan és használhatóan működnek. Működésükből adódóan ugye az elsütésük egészen kényelmetlen és rossz, de viszont megbízható, igénytelen, jól használható, és tényleg emiatt szeretik az emberek. Kiváló példája ugye a Marvinnak az MK23-asa, ami nagyon sokáig egy olyan sláger volt, hogy ha láttál a pályán egy snipert, akkor tudti, hogy MK23 volt nála.
És ez egy olyan pisztoly, ami tartja az árát. Tehát én azt néztem, hogy mindig ritka, mindig nagyon éppen hogy vadászni kell, és mindig ez a 60 ezer volt, amikor legutoljára néztem, mert most
most is
tehát marad. Aha.
Mindenki ismeri, nekik bevált példa, snipernek egy legjobb választás.
Egy igazi ígásról az MK23, és ennek a kínai másolata is rendkívül jó. Ugye a már gazdag osztrák játékostársunk is, ugye a Nauric, ahogy gúnyoljuk, ugye ő is erre szépen ráment, és kiadta a saját példányát. Picit túlárazva, vagy talán nem, de legalább valami extra plusz tett bele.
Ez mi volt a márkának?
Hát az, hogy eleve TDC csavaros állítású hop-up van benne, szép táska, meg stb. Viszont mondjuk ezért egy kezdő 70 ezer forintos ára szerintem nekem egy kicsit soknak tűnt így elsőre. Mondjuk,
akkor a marking az sokat számít.
Hát ezt később úgy is fogom említeni, hogy szerintem ez a brandingelés és újra brandingelés, ez jó, nem biztos, hogy a sportnak egy jó vonala. Viszont az tény és való, hogy egy megbízható és egy jó eszköz. Nem egy Marui MK23-ot láttam úgy, hogy ez a 70-80 méteres lőtávot is képesek meglőni, hogyha a jó kezekből kerülnek ki. Ezt szerintem ugye a beszerző ismerősünk Kecskeméten egész jó munkákat végez vele, és ugye annó volt is egy Mythbuster esemény, ugye még annó a szoftveresítmen szervezésében, ami egy nagyon jó kezdeményezés volt, ugye az arról szólt, hogy egy adott lőtávon melyik fegyver és milyen kategória, hogyan, mint lő, és azt néztük, hogy bizony az MK23-at akár a sniper kategóriába is át lehet tenni, hogyha olyan hoprendszer és olyan kezek vannak mögötte, és tényleg az, hogy a többi MBB milyen, az hát elég érdekes körkép, mert ugye vannak az ilyen KVC, meg kínai, meg tájváni MBB-k, és nekem annyira nem tetszenek, mert a javarészük borzasztóan erős, és nem úgy működik, ahogy kellene. Tehát ugye alapvetően, hogy betekered a patront, és akkor az első 20 lövésed ilyen 500 FPS fölött van, az úgy annyira nem biztos, hogy egészséges. Mondjuk azt mondom, hogy én az MBB-k az én szememben, hogy a Maroin kívül a többi a számomra az a kettő lövészetnek a kiváló példája, tök jó, meg alkalmas rá, de szerintem arra, hogy láttát ilyen szerepjátékos esemény, vagy sniper, vagy egyéb DMR mellé másodlagosként használsz egy MBB-t, én több létjogosultságot egyébként nem látok benne.
És a piacnak a nagy lefedettsége amúgy a GBB, nem?
Tehát abszolút.
Róluk mit kell tudni? Tehát ugye nyilván a legtöbb mozgó alkatrésszel és a legtöbb problémával is járhat amúgy.
Alapvetően igen, tehát az első és a legjellemzőbb dolog, hogy ugye a szám mozog, tehát ugye hangos, csattog, öntöltő. Szoktam is mondani, hogy amikor így lősz vele, akkor így odalent valami megmozdul néha, így áll a cérka, itt látunk itt is egy párat itt a pisztolyok között szépen kipeckelve, és ez abszolút jellemző rájuk. Ugye a játékosok egyik fele alapvetően az a GBB-t ezért is választja már, hogy élmény velük a lövés, meg a lövészet, illetve van egy olyan része a felhasználóknak, akik mondjuk az éles miatt, mondjuk sportlövészet miatt száraz gyakorlásra imádják használni. Ez is egy nagyon jó példája annak, hogy a GBB-kben mekkora lehetőség van, mert nagyon jó replikák, tehát tényleg azt tudom mondani, hogy súlyra, működésre, és működési sajátosságikra nagyon jól szimulálják az éles és valós pisztolyokat és egyéb eszközöket. És a rákfenéjük egyrészt valahonnan innen is jön. Egyrészt az, hogy rengeteg van belőlük a piacon, nagyon nagy a pénzbeli, tehát az értékbeli és minőségbeli szórás, és nehéz ezek között megtalálni azt, ami szerintem a felhasználónak való, és megbízhatóan, üzembiztosan, tartósan, hosszú távon lehet használni. És ugye pont emiatt, hogy GBB-k, tehát hogy a szárny mozog, az elhasználódásuk, és főleg így emiatt a gyártási minőségükben is megvan a rizikó, illetve az, hogy ki milyen igényességgel, anyagfelhasználással és precizitással szereli és rakja össze őket. Maga a GBB mint működés annyiban különböző, hogy a számban van egy nózi, egy adagoló, ami ugye kettő szerepet vállal. Az egyik az, hogy ő tölti be a lövedéket a tárból, és tolja be a csőbe a hopapnak a rámpáján feltolva. Illetve az, hogy van benne egy speciális kis szelep, floating valve, vagy rakétaszelep, elég sokféle néven ismerjük, de alapvetően a munka java részét így viccesen, de ő végzi. Onnan jön ez az egész dolog, hogy amikor kiváltod a lövést, akkor ugye a kakas egy ütőszeget előre tolva egy szelepet a tárban kiold, ezzel gázt enged be a számban található nóziba, ahova a gáz ugye rögtön két irányba megy. Az egyik irány az a BB felé irányba megy, a BB-t maga előtt kitolva a csőbe, míg a másik irány egy idő után majd a szán hátulja egy dugattyú lesz. És elindul ez a gáz áramlás, ami tolja ki a BB-t, egy picit már elkezdi mozdítani a szánt, majd ahogy ugye a BB elhagyja a csövet, egy hirtelen nyomásváltozás jön létre, és akkor a gáz iránya nagyon megváltozik előrefele, és ekkor azt a kis szelepet, ami előtt van egy rugó, így megtolja maga előtt, és az a szelep lezárja a nózinak ugye a kimeneti portját, ami a cső felé irányul, és ekkor a gáz már csak hátra a dugattyú felé halad, és ekkor ugye a dugattyú ugye a légellenállás miatt tolja a szánt hátra, egészen, amíg végállás nem ér és koppan. Ilyenkor általában a legtöbb GBB-nél valamilyen mechanikus reteszelés van benne, található, ami azt csinálja, hogy az az ütőszeg, ami a szelepet megnyomja, egy apró kis retesz lerögzíti, és az ütőszeget és a szelepet nyitott állásban hagyja, amit a szán hátra mozdulás után mechanikusan ezt a reteszt lenyomja, és az ütőszeget kioldja, és ugye a gázáramlást megszünteti. Főleg ugye ez az IPSC-ben jobban jártasak ismerik ezt a működést, mert ugye ezt az ütőszegret, meg ez az ütőszeg vezérlés módosításával például lehet állítgatni, hogy mennyi gázt egyen, mennyit használjon fel a pisztoly, stb. De a lényeg az, hogy ő nála ennyivel másabb, hogy itt a gáz nem csak azt csinálja, mint az MBB-nél, hogy kiküldi a BB-t és ennyi, egy egyszerű pillanatnyi gázfröccsel, hanem gyakorlatilag itt a gáz dolgozik a BB-vel is, meg dolgozik magával a szánnal is, és mivel a szán maga mozog, ugye ő hátra siklik, van egy adott súlya, ami ugye az operátornak a kezére ránehezedik, innentől kezdve ugye a lőkészségek ugye előtérbe kerülnek, hogy ugye ez a, nem is tudom, recoil managementnek van a magyar megfelelője, de hogy gyakorlatilag ezt a visszarúgást és ezt a súlyt és ezt a mozgást hogyan kezeled, illetve ugye a számnak ugye maga a hangja, meg az, hogy ahogy a gáz átalakul cseppfolyósból légneművé, annak is van egy ilyen jellegzetes, ilyen fröccsögő, robbanó hangja, ami megint csak hozzátesz az élményhez, azon túl, hogyha mondjuk hidegebb az idő, vagy már kopottak a tömítések, akkor még egy ilyen kisebb gázfelhőt is ereszt, ami még tovább növeli ezt a szimulációs érzést.
Mint a füstölne a fegyver.
Abszolút. Vannak is ezek a rossz példák a YouTube-on, amikor így öngyújtóval meggyújtják a gázt, amit senkinek nem javaslok, mert életveszélyes is lehet.
Ilyet még nem láttam, de mindegy, jó.
Mondanám, hogy keres rá, de nem, mert nagyon rossz példa. Nem kicsit tűzveszélyes, mert ugye a gázok java része éghető, innentől kezdve robbanás veszélyes, arról nem is beszélve, hogy van bennük egy cseppfolyós cseppfolyós folyadékállapotban lévő gáz, aminek van egy mondjuk 5-10 bári nyomása, ami ha mondjuk hirtelen elszabadul, akkor a gáznyomás az egy dolog, amit okoz, de mondjuk amit a környezetében tesz a hirtelen leütésre, egy fagyási sérülés, meg egyebet is tud okozni. Azért az sem beszélytelen, de nyilván ezek az airsoft replikák egyébként egészen szerintem élhetőek és biztonságosak, ha azokat a bizonyos alapvető szabályokat is betartjuk velük kapcsolatban, talán nem is lesz ennyire veszélyes és élhetetlen ez az egész dolog.
És tényleg akkor egy ilyen gázos pisztoly, GBU pisztoly, mennyi gáz fogyaszt nagyjából? Lehet majd átlagos szabály, hogy mondjuk...
Hát nagyon nehéz belőni, mert ugye különböző gyártók, különböző ilyen gázki, hogy mondjam, ütőszegreteszelési ciklussal dolgoznak, illetve az sem mindegy, hogy mekkora a henger mérete egy adott pisztolynak. Alapvetően azt szoktam mondani, hogy mondjuk úgy kell számolni, mondjuk egy palasz gázzal ellősz 1000 lövés körülbelül. 1000-1500 lövés, talán az így szerintem reális is. Mert ugye a gázpalaszkok is úgy vannak méretezve, hogy van bennük egy töltőtömeg, ami jóval kisebb, mint az űrtartalom, amiben találkozóak, hogy ugye, ha kell, tudjanak tágulni, mert ha mondjuk így hirtelen megnő hőmérséklet, ne robbanjon, ne szakadjon szét az a palaszk. És ugye, ahogy elkezdjük használni a gázt, lesz egy, amint a palasz gázt, akkor lesz egy olyan kategóriát, amikor már azt fogod érezni, hogy oké, töltöttem át gáz, de már nincs ereje, és akkor szoktam mondani, hogy ilyenkor érzed, hogy már alig van a palasz kaján gáz, tehát hogy rázod is érzed, hogy szinte üres, akkor azt így át kell tenni karbantartós gázra, tehát hogy amikor végzel a játékkal, akkor azzal töltesz a tára, hogy ugye mindig a szelepen lévő gyűrűket ne szárazon tegyük el, hogy mindig nyomás alá.
Igen, ez lett volna, hogy így van a következő, hogy mik az a általános hát tanácsok egy pisztoly tárolására, karbantartására, akár a tár, akár az egész pisztolyjal kapcsolatban. Tehát mit tanácsolsz, és mindeket tényleg való figyelni?
Hát alapvetően az első kategória az AEPEC. Tehát, hogy az AEPEC-nél is ugye kétféle akkumulátort szoktunk használni. Ugye van a hagyományos ilyen metálhívrid, meg nikkel, kadmium, és az egyéb szerintem mára már igencsak elavult technológiák.
Igen, az a nikkel metál, igen, ez már
nincs. Akkoriban 2008-ban nagyon örültünk neki, hogy van, azt biztos elmondhatom, de most már azt mondom, hogy ha valaki AEPEC-et akar venni és használni, már rögtön lipós verziót kell venni, vagy át kell alakítatni liposra. És ezt például az egyik kínai gyártó, a Sima, tök jó meglovagolta. Ők már ugye úgy árulják ezeket a replikákat, hogy alapból van benne MOSFET, illetve lipó, megtöltő, meg minden más. Így ugye az a javaslat, hogy a hagyományos aksival használt példányokat, azt így mini-hamarabb alakítassuk át litium-polimeres táplálásra, és innentől kezdve ugye a lipónál a karbantartás igény az ugyanaz, mint az AEG-eknél. Hogy lehetőleg 30% töltésre tegyük el, hogyha tudjuk, hogy egy évig nem nyúlunk hozzá kb. Azt hiszem valami ilyesmi van a lipóknál, illetve bármikor töltőre tehetett. Tehát kb. Azt tudom mondani, hogy igénytelen. Néha az AEP-nél csőtisztítás nem árt, de kb. Ugyanaz, mint egy AEG-nél.
Mint egy fegyvernél, igen.
Hasonló rendszer.
Mondjuk hozzáteszem, én az utóbbi időben kifejezetten úgy vagyok vele, hogy igénytelen használom a replikáimat, mert szeretem ugye a határokat feszegetni. Ugye egyrészt a csatorna is ebből jön, és innen is látják a nézők meg a hallgatók, hogy onnan is ered ez a sok tapasztalat, hogy nem bánok szépen a replikáimmal, pont ezért, mert ők vannak értem, nem én értük, illetve próbálom mi hamarabb elhasználni őket, hogy jöjjön a tapasztalat, amit meg tudjuk osztani a felhasználókkal.
És tehát te a kezedben mondjuk egy évig kibírja, akkor úgy, igen, hogy akkor valaki...
Ott van az MMV9 az asztalon, az a szép rózsaszín lila. Őt azt hiszem 2 éve nem takarítottam ki. Tehát így nem lennék rá büszke, de viszont meglepően...
De viszont igen, egy olyan referenciát tudsz mondani, hogy ha viszont karban tartod, akkor
a sokáig. Igen, hát annyi, hogy a hobgumit gyorsabban elhasználódik, a belső cső gyorsabban karcos lesz, stb., de hát nyilván ugye innen ered, hogy az MBB meg a GBB-kkel kicsit többet kell és illik foglalkozni. Ugye az MBB ő kevésbé igényes, alapvetően amiről szól, hogy néha a csőtisztítás, és ami lényeges, hogy a határállapot ellenőrzése. Lehetőleg legyen nyomás alatt, főleg, hogyha a green gázos, a CO2-es, na most ott elég sok vita van a CO2-es tárakkal kapcsolatban, hogy hogy patronnal, nyomás alatt tegyük el, vagy patron nélkül. És ez is egy érdekes dolog, mert ott az a lényege, hogy van egy patron kiszúró a minden tárba, ami ugye tüske és egy körülötte lévő általában szilikon vagy poliüretán anyagú tömítés van mellette, ami egy idő után előregszik, illetve szerencsétlen kap egy olyan mechanikai stresszt, hogy túltekerik a patront, így iszomból húzom be. A legtöbb felhasználó elköveti azt a hibát tényleg, hogy fogja, és addig húzza a patront, amíg bírja, amikor az van, hogy így berakja a patront, és érzi azt, hogy most fogom elszakítani a patronnak a nyakát, akkor ugye fogást cserélek, és egy finom, de hirtelen mozdulattal húzom, és csak addig, amíg érzem, hogy maga a
nem szeleltet.
Igen, nem szeleltet tömít. Illetve nagyon sokszor ugye elkövetik még azt a hibát az táraknál, hogy a szelep nincs úgymond kitakarítva, mert ugye ezek a szelepek jó van, nagyon nyomás kell, hogy elbíseljenek, mint egy sima gringázos pisztolynál. Ilyen esetben ez többszörös gáznyomás is jelenthet. Ugye a CO2-nek van egy ilyen jellegzetessége, hogy a töltősúlyjal arányosan nő a nyomása. Minél nagyobb a töltősúlya, annyira nagyobb a nyomása, amit a meleg időjárás még tovább tetéz. Lehet is látni, mert ugye vannak GBB-k, amire mondják, hogy CO2 ready, aztán a user beletolja a 35 fokos időjárásba a CO patront, lő vele egyet, aztán szétszáll a szántarabéra, és aztán csodálkozik, hogy de CO2 ready, jó, de hát most ready. Ne várj már, hogy szaunában majd működni fog. És ugye nagyon sokszor az van, hogy valamilyen szennyeződés jut be a szelepbe, vagy mondjuk a KG-Vers pisztolyoknál van szűrő a patron és a szelep között, ami a szűrő ugye egy ilyen préselt, ilyen részgolyókba álló kis alkatrész, ami mondjuk egy részgolyó elszabadul, bejut a szelephez, akkor az már onnantól kezdve nem zár, és akkor azt veszed észre, hogy ez berakom a patront, rögtön elszar az egész, lehet, hogy egy ilyen miatt van, tehát, hogy ki kell venni, ki kell pucolni, és ennyi. Illetve, hogy legtöbbször ugye egy ilyen polikarbonát tömítés van benne, ami ha megsérül, akkor ugye nem jó a felületi kontakt a szelep tüske és a tömítés között, és akkor bármit csinálsz, megint nem tömít, és akkor szelepcsere. Ez elég kellemetlen tud lenni, és egyébként az utóbbi időben a CO2-es GBB-ket is egyre kevésbé szeretik használni, mert a gyártási minőségeik között is van szórás, főleg, hogy mondjuk figyelembe veszük a kínai replikákat. Tehát alapvetően az MBB-nél, mint mondtam, néha csőtisztítás, meg a tár legyen rendben. Bennük is elég sok tömítés van, ami egy idő után, ha előregszik, akkor elkezd sziszegni. Elég egyértelmű jelei vannak, azonnal, hogy is mondjam, érzékelni fogja a user, hogy gond van. Hát ha őket szervizelni kell, vagy szét kell szedni, az egy elég nagy meló, mert nagyon sok alkatrészből állnak, nagyon spéci ógyűrű kell bele gyakran, vagy eleve az, hogy saváló gyűrű kell bele, mert ugye a CO2 az egy elég savas közeg, és mondjuk egy normál ógyűrűt elég gyorsan megesz. Hát ilyen szempontból az MBB-kkel így gondba is van a legtöbb felhasználó, hogy nem nagyon lehet és tudják őket jól szervizeltetni. Én se szeretem őket egyébként szerelni, mert egyrészt nem élmény szerelni, másrészt meg gyakran nincs is hozzá semmilyen, vagy talán nulla alkatrész. Talán ezért is emeltem ki a Maru MK23-at, mert újabban már elsütő szán, meg RMR plate, meg hop-up rendszerek, meg minden rendelkezésre áll hozzá. Tehát az MBB-nek tényleg ő a koronázott vagy koronázatlan királya, illetve most nemrég tavaly jelent meg két Marui MBB, ami egy újra gondolt típus mind a kettő, rendkívül szimpatikus, de az, hogy most egy épületen vagy egy szobán túl valahol máshol az ember használja, nem biztos, hogy többre képes, de talán ez is a másodlagosnak az elsődleges feladata, és erre alkalmas. A GBB-knél viszont már ugye a karbantartás az egy kicsit nagyobb tészta is lehet akár, mert ugye alapvetően ugye a tok meg a szán az külön karbantartás igényt kér. Alapvetően ugye, amit szoktam mondani, hogy az elsütő a tokban jól hozzáférhető, hogyha leszedjük a szán, és a legfontosabb az, hogy ne legyen tele homokkal, sárral, mocsokkal, illetve ne legyen csontszáraz. Tehát főleg ez, hogy ne legyen csontszáraz. De az is érdekes téma, hogy ne legyen túl kenve, mert akkor túlságosan csúsznak az alkatrészek, és ha mondjuk kopott a kakas és az elsütőemelő, akkor mondjuk nem akadnak össze, mert túl vannak kenve, és hogy azt veszi észre a user, hogy jó, hát sorozatot lő. Szerencsére a pisztolyoknál azért az elsütő ilyen szempontból egy egész igénytelen és egyszerű szerkezet, és a legtöbb gyártó típusában egy-két típust eltekintve egészen tartósak is. A szán az megint egy olyan kategória, hogy ugye vannak csúszófelületek rajta, ugyanúgy a tokon vannak rajta a vezetőlécek, aminek ugye az ellendarabja megvan a szánon, ami szereti összeszedni a port és extra kopást okozni, illetve nagyon sokszor találkozok azzal, hogy csontszárazon használják a pisztolyokat, ami azért nem jó, mert ugye nagy a súrlódás a két felület között, és ugye ott a kenőanyag akár, mint akár hűtőközeg is jelen van, illetve ugye segíti a csúszást azáltal, hogy közvetít a két alkatrész között. Legtöbben és legtöbbször sima szilikonolajokat használnak ezeknek a csúszófelületeknek a kenésére, illetve használnak különböző egyéb kenőanyagokat, akár mint az éles fegyvereknél is, viszont ami nagyon lényeges, hogy ugye az éles fegyverek kapcsán ugye nagyon sok kenőanyag petróleumot tartalmaz, ami a műanyagoknak és a gumiknak rendkívül agresszív, szinte oldóerősségű ellenszere, úgymond, én így szoktam mondani, mert egyszerűen megöli a műanyagot is és a gumit is. Nagyon jó példa, hogy mondjuk öreg autónak is a zárját valaki petróleumos kenőanyaggal bekeni, akkor mondjuk egy 20 éves autónál, ha van a zárban, a magában a zárban műanyag alkatrész, akkor azt jó eséllyel ezzel meg is ölte, és onnantól kezdve mondjuk az ajtót nem fogja tudni egy autóban zárni. Innentől kezdve ugye a pisztolyban a hop-off gumit és a nózit, ami mind a kettő ugye műanyag vagy gumi alapanyagú, azt azonnal ki is nyírod. Általában a gumi megpuffadt tőle, és utána gyorsan. A nózi meg egyszerűen elgyengül és könnyebben törik, főleg, hogy ugye neki a gáznak a tágulását is el kell viselnie. És ugye vannak olyan gyártók, akik szeretik úgy összerakni a fúvókát, hogy keresztcsap van benne, ami mentén gyönyörűen végigreped az egész keresztbe, hosszába, ahogy akar. És még van egy olyan problémája is, hogy ha jó a hopagumi, jó megfogja a nyózinak a csőrét, ami jó tömítettséget fog hozni, viszont a nózi hatalmas terhelést kap, amikor a szán az utolsó pillanatban megüti a nózirugón keresztül, és szeret letörni az a támaszték, amin a nózirugó feltámaszkodik. Ezen a például a petróleum tök sokat segít, hogy könnyebben törjön. Így inkább azt mondom, hogy szilikon alapú kenőanyagokat használjunk, illetve én még szoktam használni ilyen műszaki gépekhez használt kenőanyagokat, tehát ilyen műszerolajakat, CNC olajakat és társait. Mondjuk annyit tapasztaltam, hogy a PTFE alapú kenőanyagoknál, hogy a maga a PTFE egy ilyen nagyon, nagyon ilyen sikamlós kenőanyag, és mondjuk a hidegben annyira be tud dermedni, hogy akár akadályozza is a csúszófelületek mozgását. És ugye minél nagyobb a csúszófelületet között a kontakt, annál rosszabb a például egy ilyen PTFE kenőanyag a hideg időjárásban. De alapvetően tényleg ez, hogy pucoljuk ezeket a felületeket szép tisztára, akár egy régi fogkefe nagyon jó erre a módszerre, és aztán ugye kenőanyagot csepegtetve rájuk, újjal, és egyéb eszközökkel elterítve ezt a karbantartási igényt gyorsan és egyszerűen el lehet végezni. A hop-upnál pedig ugyanaz, mint az AEG-eknél, egyedüli kérés, hogy lehetőleg minél sűrűbben. A legjobb az, hogyha ez a belső csőt takarítás és kenőanyag eltávolítása, újrakenés, ezt minél gyakrabban megtesszük, annál jobb, mert ugye mivel látjuk is, hogy a szánon ugyanúgy megvan a hüvelykivetőport, amin keresztül rengeteg koszt be lehet vinni, illetve a tárak javarésze az ugye az adogató csatornán nyitott, és ha mondjuk húszunk, mászunk és bent van a zsebünkben, akkor elég sok port össze tud szedni, amit viszünk be a hop-upba, a csőbe, és hát már láttam olyan belső csövet, amin nem volt fényes felület, mert egybefüggő rothadásszerű belső, tehát azon már kb. Egy polírra segít. Ezt minél sűrűbben tegyük meg a takarítás. És amit lényeges, amit szintén az AEG-eknél el szoktak mondani a nagy szakértők, és tök joggal teszik, hogy úgy csináljuk a cső tisztítását, hogy a hopagumi lenyomóján illik nem áttolni a tisztító pálcát.
Igen, ez mindig egy kérdés, hogy meg kell kenni a gumit, vagy nem kell megkenni a gumit?
Határozott nem kell. Van a normál gázokban kenőanyag, ami a hopap hatást erőteljesen rontja is, és nem szabad oda külön kenőanyagot tenni. Egyetlen egy kivétel ez alól ez a kenés, amit a gyártók egyébként megtesznek, és sokan ugye pikezelk is a gyártókat, hogy megjön az allergia, és a szilikonba tele van az a hopapgumi, és hogy nem teker semmit sem, illetve ugyanúgy ez a GBB-knél is, hogy úszik az egész a szilikonanyagba, és a borzasztó nem működik, lefagy, meg minden baja van, de hát most vegyük azt figyelembe, hogy ez a gyártó, amikor összerakja azt az eszközt, amit eladásra kínál majd, nem tudja, hogy az a raktárból mikor fog kikerülni. Vásároltam úgyis már halott raktárkészletből a pisztolyt, hogy az közel 10 évig volt a raktárban, és vagy több, és ilyenkor nem mindegy, hogy teszik el, mert ugye a gumi, meg a műanyag alkatrészek a hosszú ideje egy helyben állást nem igazán szeretik, és ilyenkor ugye ez a pluszkenőanyag, meg szilikonolaj, meg minden egyéb más, ami rajta van, ez az azért van rajta. Nem azért, mert a gyártó inkompetens, és nem tudja, hogy hogyan kell azt a fegyvert játékon előkészíteni, használni, hanem azért, mert neki van egy olyan szempontja, hogy mondjuk áthajózzák azt az eszközt, ahol sós vizet kaphat nem keveset, és akkor nem mindegy, hogy van az az eszköz elrakva a gyártás után, mert szerintem a userek javarésze nem szeretné egy rozsdás vagy egy rossz állapotú eszköz megvásárolni. Egyszerűen az van, hogy ha megveszed, muszáj a GBB-k javarészét szétborítani, és ezeket a pluszkenő anyagokat eltávolítani, és mondjuk úgy, hogy észszerű mennyiségben használni. Jó. Tehát ez a néhány csepp kenőanyag a szárnyasütőre elegendő.
Érdemes mondjuk minden játék végén elpucolni azért a fegyvert, abszolút, azt mondjuk.
Abszolút. Egyébként egy jó élmény. Tehát egy eleve az, hogy
a GBB-nél... Szétszeret kicsit, igen, meg kicsit foglalkozol vele mégis a tiéd. Tehát, hogy igen.
Szerelős, igen.
Jó, figyelj, haladjunk közben, mert hát igen, nagyon pörög az idő, rengeteg plusz infót kaptunk. Felírtunk egy ilyen kérdést, ez igazából a fegyvereknél is, bocsánat, ez én voltam, a fegyvereknél is igaz, pisztolyoknál is, van-e olyan, hogy kezdő pisztoly? Ja, ki lehet ezt mondani, hogy van-e kezdő pisztoly, illetve a kezdő pisztoly az attól lehet kezdő pisztoly, hogy árérték arányban olcsóbb, te tudsz erről, vagy javasolsz ilyet, volt-e már valaki, aki ezzel keresett meg, hogy kezdő vagyok, tehát hogy létezik-e egyáltalán ez a fogalom, hogy kezdő pisztoly?
Hát alapvetően így azért joggal megkérdezem, hogy kell-e pisztoly? Tehát ez egy nagyon, nagyon lényeges kérdés, hogy ezt talán te vetetted föl, hogy hasznos oldalfegyver, vagy haszontalan súly az oldaladon.
Súly az oldalon, igen, ez nem én voltam, igen, de igen.
Bocsánat,
igen,
akkor ez próbó felvetése volt, és ez egyébként egy jogos kérdés. Főleg egy kezdő által, aki most ismerkedik a sporttal, nagyon sok dolgot fog látni, és láthat is, és kell is látnia, illetve még nincs egy kialakult ízlése, stílusa, játékstílusa, felszerelése, minden más, és ehhez képest arányaiban egy olyan fegyver, amit lehet, hogy fog használni, lehet, hogy nem fog használni, elég nagy költség. És ha annak az árát inkább a kezdő felszerelésbe teszi bele, mondjuk vesz egy normális teretmintájú ruhát, amivel mondjuk egy erdős pályán tényleg tud rejtőzni, és tudja hasznosítani ezt a befektetést, vagy van az oldalán egy pisztoly, ami lehet, hogy neki egy mondjuk egy rossz játékon is egy jó élményt fog adni, vagy egy feleslegesen nagy méretű, nagy súlyú fegyvert ki tud vele váltani, az megint egy jó kérdés. Tehát nagyon, én azt gondolom egyébként egy pisztolynál lényeges a felhasználási célja, hogy ha csak célkóbézni jársz, akkor nem biztos, hogy érdemes mondjuk egy nagy karabét venni, mert egy pisztolyjal jó időben, jó körülmények között nagyon jól és nagyon hatékonyan lehet játszani.
És sokkal meg kisebb a fegyver, nem kell figyelni a hosszára.
Így van, kisebb, mozgékonyabb, könnyebb, a lőtávja egy épületben semmivel nem rosszabb, mint a gyógynek, az ereje az lehet, de ha mondjuk egy hát pálya válogatja, hogy engedik-e a nehéz BB-t használni, de ugye a gázos fegyvereknek van egy olyan jellegzetessége, hogy minél nehezebb a BB, annál hatékonyabb maga a rendszer, mert ugye több energiát tud a nehezebb tömeg fölvenni, megtartani és leadni, és ez a gázos replikákon nagyon jó kijön, ami a pisztolyoknál szerintem egy tök jó dolog, mert méretükből és rendszerükből kapcsolódóan nem lehet velük akkora sérülés veszélyét okozni, hogy túl erősek, mert alapvetően másfél zsúf felé fel tudsz vinni egy GBB-s pisztolyt, az már egy tök jó erő, és már egyébként nagy ára van, mind pénzben, mind működésben, de egyébként vannak olyan pisztolyok, amire azt mondom, hogy a kötelező darabok, amikor kell valami pisztoly, mert kell, akkor ez egy tök jó dolog. Ugye, mint említettem az elején, a Sniper DMR support triónak szerintem egy MBB, MK23, akár Marui, vagy akár annak a kínai másolata, vagy akár az osztrák átcsomagolt másolata egy nagyon jó opció, és egy nagyon élhető jó replika, ami télen-nyáron egyébként kiszolgál, és valószínűleg szép találatokat fog hozni neked. Míg a GBB vonalon vannak olyan pisztolyok, amik tervezésükből adódóan, vagy a népszerűségükből kapcsolódóan nagyon jól támogatottak, vagy jól használhatóak. Ebből ugye én főleg a Marui-nak a 19-11-20-11, tehát a High Kappa szériáját tudnám kiemelni, mert annyira jó az alaptervezése, hogy még a úgymond a legótvarabb kínai is nagyon tartósan és jó minőségben össze tudja tenni, kivéve azok a típusok, amik ez a nagy, nehéz, piátert szánas 10 fegyvereknek tartom, tehát itt tipikusan a Well-nek a CO2-es meg a piáter szánas porzalmai, illetve ezekből is high-cap-ekból meg vannak olyan típusok, amik meg egy igazi igás lovak, hogy megveszed, és akkor 15-20 ezer lövés után majd lesz baja, tehát például a Marui, a VE, az Armorerverse, vagy a KG-verse is rendkívül tartósak, és ugye most már a kínaiak is kezdenek felzárkozni hozzájuk, az Arminak és a Golden Eagle-nek is vannak olyan high-cap-áik, amik egyébként a 60-70 eurós kategória, és nagyon jó. Viszont azt hozzá kell tenni, hogy az Arminnál, én azt vettem észre, hogy az R32-es, tehát ott úgy vannak a típus számozások, hogy betű és szám, és a 32-es volt náluk az első olyan típus, ahol volt egy akkora minőségi ugrás, ami már nem a használhatatlan, hanem az a, azt mondom, hogy jó eséllyel jó pisztoly és tartós pisztolyt fogsz a személyében vásárolni, és ebből is a 20-11 verzió között bizonyos típusok már egészen jók, és egyébként az Army fejleszti is őket, de attól függetlenül még egy kockázatot jelentő kínai gyártó maradt. Tehát azért ne tegyük egy csúcskategóriás japán gyártó szintjére. Régen volt pisztolyok még, ami szerintem a kötelező alap típusok között volt. Nagy kedvencem volt annó a KSCUSP szériája, mert acél elsütős, nagyon masszív, nagyon jó minőségű, könnyű szánja volt, igazi igás lovak voltak, ami mostanra már sajnos kikopott a piacon, pontosabban ugye, hát csúnyán mondva a VSC ellopta a tervet az importőrrel együtt, és ugye Umerex márka név alatt jóval drágábban, de egészen használható pisztolyokat ad, például most is, ha az ember egy jó minőség, van büdzséje és egy jó minőségű szép pisztolyt akar venni, hát akkor például egy VP9 vagy egy HK45 azért egy VFC gyártásából nem csak egy nagyon szép, de egy egészen jó pisztoly is. Illetve alapvetően a japán és a tájvani márkák jó része jó. Tehát egy VL Glock szerintem egy klasszikusan jó kezdőpisztolynak, mert olcsó, ilyen 70-120 euró közötti, minimális ráfordítással éveken keresztül nagyon szépen lehet használni, és sok hozzá az alkatrész, ergo ha pimpelni akarod, át akarod építeni, szintén lehet. Ugye KG-verse-nek a high-cap-ája is ilyen, hogy egy igazi igásló szintén egészen olcsó, vagy a KG-nek a Beretta-ja is egy híresen jó, megbízható igásló, ami egyébként a CO tárja miatt a hideget is jól bírja, a gáztakarékos, és egyébként egy tök jó szerkezet. De alapvetően nekem ez az első az, hogy kell-e pisztoly. Ez az, amit először el kell dönteni, mert ha úgy vagy vele tényleg, hogy sokat CQB-zol, akkor a pisztolyjal akár még előnyben is lehetsz, de ha sokat terepezel, és tényleg most rakod össze az első felszerelésedet, én nem javaslom például.
Tehát először kezdj el, menjen játszani, nézd meg, és szülessen meg a... Tehát ugye itt van egy nagyon fontos két fogalom, ugye, hogy primary, meg secondary, tehát hogy mire használod. Ugye ez az arénázós CQB, vagy bármilyen CQB pályára igazából néha még jobb, kényelmesebb, sőt, szerintem jobban megtanulsz vele játszani, nagyobb élmény is csak pisztollyal menni. Néha a kihívás, tehát nagyobb valószínűleg a kihívás, de ha megtanulsz egy pisztollyal játszani, akkor valószínűleg, hogy jobb játékos válik belőle. Teljes felszerelésed, és tényleg nagy játékokra jársz kinti-benti vegyes, tehát kint a dzsindzsába be kell menni az épületbe, és van egy elsődleges fegyvered, akkor egyszerűen csak szerintem megszületik a gondolat az, hogy kell igényeled-e azt, hogy neked kell egy pisztoly vésztárazáshoz, vagy bármihez, tehát hogy tényleg el tudod tenni úgy az elsődleges fegyvert, amikor bemész egy épületbe, hogy ott tényleg egyébként hatékonyan tud használni a másodlagos fegyvert.
Egyébként szerintem ez rendkívül szubjektív is. Uh-huh. Tehát, hogy vannak, akik tök jól elboldogulnak a karabéja, van, aki szeret pisztolyozni. Ez tényleg olyan, hogy ez kezdőnek, akinek még nincs kialakulva a stílusa, az, hogy mit akar csinálni, hogyan kell játszani, nem biztos, hogy kell. Tehát tényleg ezt hangsúlyozom. Aki viszont már benne van a sportban, ők meg előszeretettel szeretik, mert tényleg főleg az élmény és az a tonnányi opció, amit egy pisztoly adhat, hogy vésztárazás, vagy másodlagos, vagy minden egyéb más része, és ugye van még egy másik csoport, ugye a sportlövők, akik ugye használhatják éles mellé, mint szárazlövésre, vagy ugye Airsoft különböző sportlövői ágazataiban, GPSC, IPDA, és még lehet sorolni, nagyon-nagyon sok ágazata van ennek is, ahol a pisztoly megint egy külön gyöngyszeme, és kategóriája ennek az egésznek, és igenis ennek is egyébként megvan a varázsa, úgy, ahogy magának a pisztolynak és a másodlagos fegyvernek is. Én abszolút úgy vagyok, hogy megvan a varázsa. Egyébként engem ez a varázs kapott el annó, hogy mi nagyon sokat jártunk CQB-zni, tehát nem tudom, Dunakeszi, Alagi, Major, talán mond valamit. Éveken keresztül minden hétvégén, minden szombat, vasárnap ott voltunk, és egy idő után rájöttem, hogy hoppá, ott a nagy a karabé, tök felesleges, nehéz, viszont egy pisztollyal, egy tényleg kis gumimögé bebújva, kibújva jobbról, balról, föntről, lentről, guggolva, pozíciót váltani. Volt olyan érzés a csapatnak, hogy azt gondolták, hogy 6 ember van szemben, miközben csak annyit csináltál, hogy mindig mozogtál. És ebben egy pisztoly például kifejezetten támogatja is a játékos, hogy a gyors, attogós játékstílus, és tényleg az a pörgős élményt, azt egy pisztolya nagyon könnyen elkaphatja az embert, a gépszi.
Végére még két kérdést azért szeretnék beszúrni, mert utána megyünk majd, hát nektek két hét múlva az új része, de hogyha valaki pisztolyt vásárol, és most itt lehet konkrétumok, hogy ezt vedd, ezt ne vedd, és akkor nyilván kirakhatunk egy Excel táblázat, hogy szerintünk ezt ne, de hogyha valaki fegyvert, pisztolyt vásárol, milyen szempontokat, mire figyeljen, mire ügyeljen, hogyha hosszú távra szeretne pisztolyt vásárolni magának?
Ezzel kapcsolatban is két dolog van az, ami két csoportra venném, hogy új vagy használt. Tehát, hogy a használt fegyverben mindig van egy kockázat, és hogy a használt fegyver mögött én azt gondolom, hogy a kiadója, tehát a gyártója, aki azt az eszközt eredetileg megtervezte, összerakta, legyártotta, az már önmagában a vásárlás felé egy irány, hogy egy viszonylag jó minőségű gyártót kell választani. Nem mondom azt, hogy Japán, de hogy mondjuk a japán, tájvani, és mondjuk a feltörekvő kínaiak közül kéne választani, de inkább azt mondom, hogy tájvani. Az új pisztolyoknál meg ugye az első, ez egyébként a pisztolyvásárlás is önmagában egy nagyon számomra egy szubjektív dolog, mert nagyon sok befolyásoló tényezője van. Az első és a legfontosabb, milyen büdzséd van rá. 20 000 forint, akkor inkább ne vegyél, bocs. Ezt gondolom. Vagy vannak jó vételek, hogy mondjuk valaki abba hagyja a sportot, vagy éppen megszorul és el akar adni valami jót, előfordul, mindig vannak jó vételek, érdemes figyelni és ezeket nézni. De alapvetően azt gondolom, hogy ha valaki oldalfegyvert akar venni, legyen az NBB vagy GBB, én azt gondolom, hogy egy ilyen minimum, egy 25-35 ezeres büdzsét áldozni kell rá, hogy legyen egy olyan minőségi rosta, amiből érdemes és kell választani. Nyilván határa csillagos ég, vannak nagyon customizált, nagyon egyedi pisztolyok is egészen a 2000 dollárig, Nyilván az első szempont a pénztárcád, és erre azt gondolom, hogy ha nem vagy hajlandó áldozni ezt a megnevezett összeget, akkor szerintem inkább azt fektest a felszerelésbe, és jobban fogsz járni. És akkor eljön ez a kategória, hogy alapvetően én azt gondolom, hogy a jó pisztolyok az a 65-70 eurótól kezdődnek, és mennek föl egészen a 250 euróig. Szerintem ez az a kategória, amiből érdemes, árkategória, amiből érdemes válogatni, és bizony a feltörekvő és a mellé verziók 100 euró körüli pisztolyai ideális választások egyébként. Ugye nagyon sokat említettem már ugye a KG Versus-t, illetve nekem újabban egyre jobban tetszik ugye az SRC, nekik is egyre jobb típusaik vannak, ugye elkezdték ők is a marui eszközeit, pisztolyait másolni, és nemrég került hozzám egy Berettájuk, egy USP-jük, és egészen szimpatikus véleményem vagyok velük kapcsolatban. De mondjuk az is választásban egy szempont, hogy mi az, ami tetszik. Mert szerencsére a GBB-k, mivel működésükből adódóan nagyon népszerűek, ezért nagyon sokan törekednek, hogy adjanak ki különböző típusokat, és előfordul az, hogy van egy új gyártó az éles piacon, és akkor annak a népszerűségét meglovagolva rögtön ki is adják az Airsoft replikát. Egyébként egy nagyon jó példa erre a Six Hour, hogy ugye az M17 és az M18 ugye az amerikai piacon elért sikerével rögtön meg is lovagolták, kiadták az Airsoft verzióját, ami például mondjuk pont nem sikerült jó véleményem szerint, tehát ami lényeges, hogy, és ez az, amire rá akarok térni, hogy informálódjunk a vásárlás előtt, mert a gázos fegyverek piacán nagyon nagy a minőségi, és nem azt mondom, hogy a megbízhatósági, de ha mondjuk úgy tudnám fogalmazni, hogy a tervezési és ebből adódó használhatósági faktoruk nagyon széles, és nagyon lényeges az, hogy informálódjunk, egy kicsit olvasunk utána. Egyébként szerintem az Airsoft is ezért lényeges, hogy szoktam csúnyán mondani, hogy itt várj fiúból férfiú, hogy rájön, hogy maga kell boldogulnia, informálódnia kell, és ugye a felelősséget vállalja a tettéjéért, akár ha a pénztárcáját tekintve akár dönt, pályán, vagy akár a pályán tesz döntéseket, mert akár sérülést tud vele okozni, vagy akár helyes döntéseket tud hozni, és ez szerintem itt halmozottan igaz. A japán gyártók abszolút, a legtöbbiken nagyon jó, főleg itt a Maruit, a KSC-t tudnám kiemelni, amiből a KSC újabb nagyon háttérbe szorult, mint már említettem. Viszont van is ez a mondásom, hogy anything but Marui, tehát ez így tényleg igaz, hogy a Marui eleve a japánoknak a gondolkodásmódja nagyon más, és ez meg is látszik így mondom a termékeiken, hogy átgondoltak, jelentősre leteszteltek, javítottak, nagyon jó minőségi rostájuk van, tehát egy Marui hájkapa ugyanolyan minőségű lesz, ha ma is megveszed, mintha 10 évvel ezelőtt vetted volna meg. Tehát egy nagyon-nagyon stabil anyag és használhatóság és megbízhatósági minősége van, amit nagyon is szerintem észben kell tartani, és tényleg az a néhány itton is elért kedvelt taiwani márka, mint a VE, a KJ-verse, újabban az ICS is, de neki van egy pár típusa, amit már szerintem nem érdemes venni. Egyébként az ICS-ből és a BLE-ből az első széria az, ami nagyon jó lesz szerintem, a többi az szerintem már nem. És ott a többiek is. Millió egy márka van. Tehát szerintem ez
hát erre egy újadás is a második is részben, igen, mert ki fogunk térni pontosan, hogy mit, mi a jó, meg mi a nem jó. Igen.
És ott legvan egy top 3, vagy több ott is, az a legjobb árérték arányú fegyverekre, amit kezdőnök ajánlanál első fegyvernek.
Első fegyvernek én egyébként, amit javasolni szoktam, és nem is három, mint talán inkább 5-6 mondanék, az egyik a Marui Hájkapa szériája. Tudjuk jól, hogy műanyagszálas, amivel ha megtanulunk élni, és időben felismerjük, hogy mikor kell azt a szánt cserélni mondjuk egy fémre, vagy egyszerűen egy újra lecserélni, egy tényleg egy igazi igásló, megbízható, jó a tárja, jó az elsütő szerkezete, a hópapja, minden, tehát az a tökéletes GBP körülbelül. Majd ugye a Marui Glockra azt mondom, hogy a Marui Glock szánya elég könnyen sérül, de emiatt a VE Glock szerintem nagyon jól sikerült, nagyon jól árértékarányban van, és szerencsére már túléltük az Umarex miatti botrányt, hogy eltűnt az összes Glock a piacon. Most már, ha nem is Glock formában, de Glock-szerű külsőben meg lehet őket vásárolni, és nagyon jók. Tényleg tartósan és élhetőek. Ugyancsak a Marui hájkapához kapcsolódóan a KG-verse hájkapája is nagyon jó. Ugyanaz kb. Csak nagyobb toleranciákkal legyártva a teljesen fémből egy tök jó példány. Volt, hogy sportegyesületből adtok le 20 darabot, és mind a 20 darab ugyanabba a kategóriában lőtt. Tehát ez a egyébként megdöbbentő 3.45 és 3.55 lőtt 55 között lőtt mind, és tök egyformán néztek ki, tehát hogy a szerelési minősége a KG-nek is szerintem egészen jó, legalábbis a hájkapánál jó. Van egy új gyártó, aki nemrég, nem új, de pisztolyban, GBB-ben új a piacon, az Action Army, ugye az AP01-jel, aminek ugye a formája erősen megosztó. Ez igen. Tipikus Ruger replikája, ami a formája miatt legtöbben vagy szeretik, vagy nem, de konstrukcióval tekintve és a hozzá párosított árcédulával mindenképpen egy meggondolandó példa, mert annyi alkatrész van hozzá, hogy abból karabélyt is tudsz építeni, DMR-t is tudsz építeni, pisztolyt is tudsz építeni, sorozatlövő is lehet, egyes lövéslövő is lehet, szóval tényleg egy olyan repertoár van mögötte, ami miatt az AP01-et mindenképpen szerintem érdemes berakni ebbe a listába, hogy kötelezően ajánlott. Nem is tudom, hogy az MK23-at már sokszor említettem.
Igen.
Tehát
ez
mindenképpen.
Igen, csak a ritkasága, meg a drágasága miatt azért én ezt is kell, hogy meg mennyire lehet beszerezni. Tehát ez is az egy fontos.
Igen, meg
fontos
hogyha mondjuk lejted a tárat, akkor onnantól kezdőben van az, hogy most lesz tára alkatrészed, vagy nem, de abszolút egy átgondolandó. Én most nemrég egy barátomnak javasoltam, hogy vegyen Golden Eagle helyekapát, és ott is várja meg, hogy leakciózzák arra a 70 euró alatti árára. Kidolgozását tekintve azt mondom, hogy egy csicsás, csúnya hájkapa, de viszont tudja, amit tudnia kell, hogyha nem használod állandó jelleggel, teljesen megteszi, kár több pénzt bele szórni az egészbe, miközben nem is biztos, hogy használni fogod. Illetve van még egy másik Marui pisztoly, amit nagyon-nagyon szeretek, legalábbis egy ilyen személyes kedvencem, az a Maruinak az MMP9-ese. Szerintem valahol méltán alulértékelt pisztoly. Igaz, hogy műanyag szánas, de a szánon belül, ahol a szánakasztó ráfog a szára, ott fémbetét van, aminek a rögzítése, kialakítása tartós, és emiatt az egész pisztoly nagyon tartós. Egyedüli hibája az MMP9-esnek, legalábbis a Maruinak, hogy a tárat ugye csapok tartják össze, amik hogyha egy lejtés után elgörbülnek, vagy egyszerűen ha az ógyűrű előregszik, összeesik, akkor a tár elkezd ereszteni, amivel egyszer foglalkozni kell, aztán a következő 3-4 évig nincs vele gondod, viszont nagyon szép ellő, nagyon megbízható, műanyag szánya miatt jól bírja a hideget, és emiatt ugye ez a kezdőknek ajánlhatóba bele is tudnám tenni, mert egyébként az ára sem vészes, ilyen 55-60 ezer forint. Most már ugye régen 55 volt nekem 2-3 tára, most már ugye az euró miatt, már a tárak árát már elbuktuk.
Drágább, ugye?
Így van, de az, illetve utoljára, amit meg tudnék említeni, a KG-nek a CZ szériája, és abból is ugye a P09, a Shadow 1 és a Shadow 2. Főleg a Shadow 2 az egy frissített, nagyon feljavított és egy nagyon minőségi pisztoly. Egyébként, ha valaki a kezébe is veszi, érezni is fogja, hogy mi az. Az Omerex pisztolya is sem rosszak, főleg ami ugye a VFC vonalról érkezik. Viszont én az Umarexet olyan szempontból nem szeretem, hogy kicsit drágának tartom őket. Tehát, hogy az, hogy megveszed a pisztolyt 150-160 euró, és a hozzá a gyáritár még 60 euró darabja, az egy kicsit pricey. Tehát az, hogy megveszel egy másodlagost, amit talán használsz, de közben az egész csomag annyiba kerül, mint az elsődlegesed,
Az nem biztos,
nem hogy biztos, hogy jó, igen. Tehát, hogy talán, ha fogunk erről beszélni, már pedig fogunk, el is fogom mondani, hogy én a költséghatékonyságnak igencsak a híve vagyok. Ugye ugyanez igaz a tuningra és a ráköltött eszközökre, alkatrészekre. És itt is azt gondolom, hogy a pisztoly, főleg ha elindulunk, inkább a költséghatékony irányban, de a jó árértékarányú típusokat, főleg amit most így említettem, érdemes megvenni és elindulni. A használt az meg van olyan, az meg az olyan, ami ilyen vagy összejön, vagy nem. Mindenképpen úgy azt gondolom, hogy ki kell próbálni, meg kell nézni, utána kell informálódni. Nem mondom, vannak jó vételek, de tényleg bele lehet nyúlni, főleg olyan típust választ az ember, amihez nulla alkatrész nincs.
Nincs. Jó, rendben. Hát szerintem gyerekek, amúgy pont majdnem kicsit, pont időben vagyunk. Szerintem jól megalapoztuk. Vagy hát nem, bocsánat, jól megalapoztad, mert mi szerintem alig beszéltünk, de ez szerintem így van rendben, ez tökéletes volt. Úgyhogy ennyi most akkor az első rész, és két hét múlva szerdán pedig jövünk vissza a második résszel. És folytatjuk. Most már mindegy, mit mutogattál, nem hallom. Mindegy. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és nem sokára találkozunk.
Sziasztok! Köszönöm, hogy itt voltam, és remélem legközelebb is.
Szervusztok!